egytől egyik, az Komcsiktól kezdve, a szélső jobbig, minden b***i. Utálom őket, mint a szart. És ezt Magyarországon pont ezt nevezik középútnak. Én úgy vagyok fel, hogy ez a középút, hogy utálni mindenki. Mert az utál országban utál mindenki, mindenki.
K-Európa. A rendszerváltás kultúrája második felvonás. Filmek. Második rész. Az epizód első részét az eper.elte.hu-n találjátok, illetve a Spotify csatornánkon, valamint éterben is sugározzuk.
Én azt hiszem, hogy ezen a ponton akkor a, mondjuk úgy, hogy talán viszonylagosan nagyobb alkotói szabadságot élvező rajzfilm stúdiók után térjünk át az élő szereplős filmjeinkre, amiknek a társadalom kritikája vagy társadalom ábrázolása lehet, hogy még egyel közvetlenebb lesz. És itt az első, a második blokkunk első filmje pedig Emmanuelnek a választása.
Jó, én is erre a sorrendre gondoltam, mert akkor egy picit még visszaugrunk az időben, és én úgy emlékszem, hogy 85-ös az egészséges erotika.
60-ban adták ki, de igen.
De igen, ami egy Timár film, és azt gondolom, hogy a legjobban sikerült. Még a Csini babára azt mondom, hogy az egy jó vígjáték. Többit, amit én legalábbis láttam, pláne ami az idézőjelben újkori filmjei közé sorolható, ilyen Le a fejjel és Zimmer Feri 2, és ezek, tehát, hogy ott már az a...
Ne tépjük fel a sebeket.
Igen, az a magyar filmgyártásnak az egy generációval ezelőtti mélypontjához kapcsolódó.
Valamiből meg kell élni a Timár úrnak is.
Igen, tehát az a Sas Tamásos időszak.
De a javára legyen mondva, hogy ezt ő is elismeri, tehát ezt a Timár is...
Értékeljük az önkritikát mindenképpen. De itt viszont még a toppon volt, és az egészséges erotika az szerintem több szempontból is jellemző ilyen korszakos film. Az egyik ilyen, hát ugye maga a történet egy ládagyárban játszódó történetről beszélünk, ami ládagyár, igen, a filmben, ahol kizárólag női alkalmazottak vannak, és a gyárnak a vezetője, és érkezik hozzá még egy férfi társ, a tűzoltó biztos. Egyébként a tűzoltót azt Koltai Robert játsza.
Koltai, de még hogy?
A vezetőt pedig a Rajhon Ádám.
Igen.
Ő a két fő karakterünk.
Zseniálisok.
És hát az a probléma a gyárral, hogy a francnak se kell az a rengeteg láda, amit legyártanak, ők meg baromira unják magukat, viszont a tűzoltó elvtárs kitalálja, hogy biztonsági kamerát kell beszerelni.
Szigorúan tűzvédelmi
szempontból, viszont a női öltözőbe is rejtett kamerát, úgyhogy a női munkások életunt csoportjai, ők kamerafelvétel előtt vetköznek és öltöznek. Ezzel a fejlesztéssel végül is profitábilissá változtatják a gyárnak a működését.
Ugyanis új szolgáltatást, új terméket dobnak a piacra.
A ládavásárlás mellé még egy plusz szolgáltatásként meg lehet tekinteni az öltöző és vetköző nőket, dolgozó nőket. A történet további részében nem mennék bele, mert azzal már igazán le kéne lőnem a fő happeninget is, a csúcspontját a sztorinak. Amik érdekesek benne az, hogy a filmnek a kedvéért egy külön nyelvezetet írtak az alkotók, ami parodizálja ezt a bürokratikus, elvtársiaskodó, késő szocialista, hát nem tudok még jelzőket találni, egy elmebeteg sérült nyelvet parodizál. Eft pot kívánok.
Eft-ök, és Eft így kezdi a beszédét.
Erőtséget.
Igen.
Kefirem?
Hát a kefir, az zseniális.
Marboró, magam is erős, szóval, hogy...
Kotmányunk üdvefe. Ilyen hivatali vállalati bigfonyám.
Így van.
Utána olvastam, és sok jelenetet fordítva vettek fel, tehát bizony. A színészek fordítva játszották el a jelenetet visszafelé, és utána végső felvételen pedig visszafelé játszották le, tehát akkor tűnt úgy, hogy előrefelé játszódik, ami még ilyen mesterkértebbé tette az ő mozgásukat, és ilyen...
Igen, a csodálatos bőrlesz jeleneteket hozott létre.
És hát ugye maga a cím, az egészséges erotika az, ami nekem még azon túl, hogy bemutatja nyilván a film ezt a hiába való termelés és a degenerált műszakvezető és tűzvédelmi felelős és a hivatalnokok és a, vagy a főnök, aki az augusztus 20-ai ünnepségen beül középre.
A TSZ elnök.
Igen, ami alá tartozik a szeretett elnökünk. Igen.
Fantasztikus alakítás.
Igen. Mert én egyébként olyan szorgalmas voltam, hogy megnéztem az összes többi filmet, csak a sajátomat nem, mert ezt már láttam kétszer, csak régen, úgyhogy ezért vannak ilyen memória hiányosságaim. De ettől függetlenül, szóval, hogy bemutat ilyen nagyon tipikus karaktereket, és nagyon tipikus helyzeteket, és ilyen burleszk jelenetekben, fekete-fehérben, azt még nem említettük.
Ja, igen.
Szóval egy ilyen nagyon régi filmes hangulata van. Közben nagyon is az akkori valóságról szól, de ami még ennél is fontosabb vagy érdekesebb, az meg ami a címben is benne van, meg ebben a túlfűtött erotikus hangulatban, ebben az egészséges erotikában, és azt ahhoz több helyről lehetne idézni hivatkozási alapokat, de az a szocializmusnak ez a prüdériája, ez az álszenteskedő, erotika ellenes mentalitás, szóval nehogy ide beengedjük a 60-as évek szexuális forradalmait, nekünk akkor is bokáig érő szoknya, harisnya, nyakig begombolt blúz, és a többi. De hát, hogyha azért lehetőség adódik, akkor rejtett kamerával az elvtársak azért csak megnéznének néhány mesztelen női a testet. Miközben a kefírjüket rázogatják. Szóval, hogy semmi különösebb aktus, csak egy kis kefir rázogatás, aztán utána mindenki otthon majd lerendezi magában, amit le kell rendezni. De hogy azért az is, nem fogom elmondani, hogy mi a film vége, de önmagában az is egy ikonikus, vagy nem ikonikus, az is egy szimbolikus momentuma az egésznek, és úgy, ahogy van a 85-ös magyar szocialista társadalomnak egy ilyen fricska, hogy hát mi lesz ebből, gyerekek, elvtársak, elvt, mi lesz ebből, hát utána mi már tudjuk, hogy mi lesz ebből, de megjövendölte a film, hogy ez nem vezet semmi jóra. De kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, mert nekem ez ilyen nagyon szép emlékű film, azt hiszem, tán 5 éve láttam másodszor, először meg már nem tudom, hogy mikor, de szerintem egy marha jó magyar vígjáték, és még ugye a rendszerváltás kapcsán is nagyon sok izgalmas dolgot lehet bele magyarázni. Ja.
Nekem most ez lett a kedvenc film, egyébként közül a 4 közül, ahogy így néztem őket így sorban, tehát valami zseniálisan elképesztő. Bennem sokáig volt ez az idegenkedés az egészséges erotikától, amikor hallgattam róla mindenféle véleményeket, hogy ez igaziból ennek a cseh új hullámnak egy ilyen koppintása, és hogy a Timár megcsinálta a saját ilyen tűzbombabámját, vagy nem tudom, és hogy ez egy ilyen maníros valami lesz, és hát így rohadtul nem. Tehát, hogy így igen, ott van az a fajta burleszk, ami jel, tehát hogy annyiban, amennyiben mi is ugyanannak a régiónak a részei vagyunk, igen, van sok hasonlóság, meg hasonló gag, de ez nagyon a mi valóságunkra van applikálva, és abból nő ki, tehát hogy maximum csak ugyanoda ér föl, mint egy cseh új hullámos film, vagy még azt is lehagyja a sok szempontból, tehát nekem nagyon szimpatikus volt, és még amit így az egészséges erotikához magához közbe szúrnék, ezt most találtam igaziból, ahogy így utána néztem a filmnek, egy idézetet szeretnék felolvasni. Örkény elvtárs kifejtette a novellával kapcsolatban, hogy a naturalizmus nem idegen a szocialista realizmustól. Ezt a felfogást erélyesen vissza kell utasítanunk, igenis idegen a naturalizmus a szocialista realizmustól. Természetesen nem volna helyes az, ha a mi új irodalmunkban valami nyárspolgári prüdéria terjedne el. Az álszemérem, az egészséges erotikától való visszaborzadás, a valóságnak nem megfelelő, hamis aszketizmus volna. De különbség van az ilyen álszemérem visszautasítása és a naturalista módszerekkel ábrázolt mesztelen szexualitásban való turkálás között. Ez, mint hogyha a filmből származna, ez a szövegrész. Ez megjelent nyomtatásban a Révai József kulturális forradalmunk kérdései. Vita Irodalmunk helyzetéről című művében, ez a Szikra kiadóban 52-ben.
Hát az még azért régi, de...
És örkényelvtárs veri ki a biztosítékot sokadjára, mert ő bizony rázza a pofonfát, és ez a...
A kefirt.
Rázza a kefirt, és ez a novella, amire itt hivatkozik, most nem akarok belemenni, ez a Lila Tinta című novellája az örkénynek, amivel éppen aktuálisan, de hát, hogy ő ír prostitúcióról, ír szexjelenetekről, ír női bája, duzadó női bájakról, és ő tényleg nagyon naturalistán ábrázolja ezt több novellájában, meg szövegében is, meg a abortusz, meg nagyon sok téma előkerül nála, és hát ez a szöveg az, ami reakcióként születik a hivatalos közegben, de hát ez tényleg egy az egyben igaziból letarabolható lenne egy olyan szöveggé, ami, ja igen, és akkor itt jön nekem a saját személyes karakterem, akit nagyon szívembe zártam, ugye a filmnek az első 3 percét uralja, az a hosszúkás
szociológus.
A szociológ.
A szociológ.
Aki ilyen bimbózó, és a végét is. Zseniális. Én imádom. Imádom azt a csávot.
De a partnere sem rossz egyébként, a fiatal szociológ.
Hát a kis egyetemista lány, ugye? Egyetemista.
Hogyha ma valaki keres egy marxista szociológus nőt, akkor pontosan úgy így néz ki.
Most is ugyanez.
Nem kell messzire menni.
Marx szexi, ezt le kell ismernünk. És gyönyörű, tehát valami csodálatos ez az egész.
Azt kihagytuk, hogy honnét jön, ugye, hogy jut eszükbe a szexualitás először ugye az üzemvezetőnek, és aztán a kihelyezett tűzoltónak, akit csak úgy oda delegálnak tűzoltót. Mert úgy szociológusok jönnek tudományos szocializmus jegyében fölmérni a szexuális szokásaikat az elvtársnőknek. És ez nagyon beindítja a fantáziájukat, ugye, és ez nagyon explicit kérdőív.
Amit a gyárigazgató megpróbál a jelenléti ívrek az aláírási alatt beazonosítani az anonim kérdőjével, melyik női kolléga írta.
Meg is találja, és azonnal örömködik ott, nevezik örömködésnek, amit csinálva.
Hogy, hát rázza a kefirt.
Hogy ugye, hogy homoszexualitás, azt mondja rá, fúj, persze mindegyik ugye ilyen szót a tört nyelvezeten egy ki. Masturbáció, meg nem tudom. De szóval, hogy ugye az a zseniális, az egész brigád, aki kijön, úgy kék árnyalatú, ugye fekete-fehér a film, de talán egy kék árnyalatú póló van mindegyike, hogy női nem felmérés. Ez van rájuk írva az egész. Most, hogy jönnek ugye, jön ez a kutatócsoport, aki...
Csak lányok, és hogy egy ilyen teljesen aszexuális, ilyen androgűn csávó vezeti őket. És...
Én torna trikóban van, nem egy ilyen hórihorgos, izmos, bajszos...
Dadog, és fölé beszél.
Nagyon erős.
Tehát, hogy ő maga az elméleti keret, ez a csávó. Tehát, hogy azt meg kéne személyesíteni, akkor így néz neki az elméleti keret. És amúgy pont ehhez a kérdőívhez kapcsolódik viszont egy olyan jelenet is, ami engem eléggé gyomorszájon vágott, és kicsit nehéz is volt belőle visszajönni így a filmnek ebbe a humoros, satirikus hangulatába. És ez az, ami szerintem ezt a filmet amúgy másrésztről magasan fölé emeli egy ilyen egyszerű bohózatnak, ugye, amikor ott jön vissza a kérdőív, és vissza kell szedje ez a gyárigazgató, és akkor találkozik mindenféle esettel, hogy ki hogy oldotta meg, és ugye van az a nő, aki egy ilyen összegyűrt salátát nyújt át.
Novákné.
És ugye be is van verve a képe annak az asszonynak, van egy nagy monoklia, és így a fél arca föl van dagadva, és ebbe a humoros, ilyen groteszk, abszurd nyelvezet el, meg visszafelé fölvett ilyen szagatott mozgással, ott igaziból ennek a családon belüli erőszaknak a tragédiája jelenik meg, és szerintem azzal együtt, hogy ez ebben a groteszk filmes nyelven van elbeszélve, nagyon érzékenyen van bemutatva, és nagyon jó helyen. Annak ott kell gyomorszájon vágnia, mert a filmnek a legelején vagy, és kb. Ez az egyik legelső impulzus, amivel találkozol, és nagyon jól látszik az, hogy megy el emellett az egész mellett az elméleti bohóckodás, amit ott azok a szociológusok csinálnak, tehát hogy mennyire másra van az egész kifuttatva, mennyire megalázó, mennyire kiüresítő.
Tehát tulajdonképpen az ő kérdőívük váltja ki, ami egyébként is zajlik, de hogy ezt az incidenst konkrétan az váltja ki, hogy ő hazamegy ezzel a kérdőívvel, és a férje nézi, hogy milyen fenét töltögetsz te, ne töltögessél ilyen szexuális
nem tetszettek dolgokat. Neki a válaszok, amik ott vannak, hogy ugye, hogy hányszor elégült ki a héten, stb., és ezért ugye, megagyalja, nem és összegyűri a papírt.
Igen, nem csak, hogy nem segít ez a kutatás, hanem konkrétan ezt az incidenst előidézi.
Igen.
Ugye az üzemvezető ugye kijelenti, hogy ő meg fogja büntetni ezt a szemét Novákot, hogy összegyűrte a hivatalos papírt.
Ja,
közül, hogy a szegény Novákné meg van verve, azt nem
senkit
nem érdekel.
De előfordul.
És már látszik, hogy ugye a Novákné kell a védelmére a Nováknak, mert tudja, hogy ha ebből balhé lesz, akkor megint ő fog a végén kapni. Tehát, hogy az is ott van, hogy...
Megmondja, hogy haragos az ura. Hát.
Igen, hirtelen, igen, tehát fú, szóval az egy gyilkos, és ez az, ami, tehát, hogy tényleg ezt a szatíra jellegnek ezt a keserűségét, vagy nyersességét behozza, hogy igen, ott tényleg lenne mit kezelni, meg lenne mivel foglalkozni, de teljesen inkompetens az egész banda szociológusostól, tehát az értelmiségtől a gyárigazgatón át, tehát így fogalmuk sincs, hogy mivel kéne valójában törődni.
Egyébként a maga a film az kifejezetten izgalmas terület lehetne a feminista kritikának. Különösen, hogyha hozzáveszük a végkifejletét annak hát az utolsó harmada lényegében a filmnek, hogy ott mi zajlik.
Igen, én mert ez nekem is egy ilyen fontos szál volt, és azt tudom mondani, hogy a film egészét megtekintve én abszolút ajánlom. Szerintem ez egy kiváló alkotás, és amellett, hogy tényleg végtelenül szórakoztató, és vannak azok a pillanatok, amikor így legurulsz a kanapéról, és így vissza meg kell állítanod, vagy visszajátszanod. Egy nagyon-nagyon sok eredeti húzás, ez a nyelvezet, amit már mondtatok. Hogy emellett viszont szerintem tök fontos ez a szál, amit mondasz, a férfinői, hogy mondjam, hatalmi harc, és hogy ebben azért nekem a film első ezen bizonyos fordulatig, de csak azt akarom kihozni, hogy ha nézzétek végig, tehát, hogy így szerintem egyben van ennek az egésznek értelme az elejétől a végéig, és hogy az a bizonyos kép, amit felrajzol, azután a fordul, aztán megint fordul, és hogy ezeket a fordulatokat így mindenképpen végig kell követni. Ami nekem anélkül, hogy a nagy spoilereket mondanék, ami nekem különösen gyönyörű volt tulajdonképpen ez a, hogy ebben a világban, ahogy már a nyelv sem igazi, de tényleg konkrétan semmi nem az, aminek lennie kellene, és ennek az egyik leggyönyörűbb szimbóluma szerintem az, hogy a tűzvédelemért felelős tűzoltó poroltókban csempészi a benzint. Tehát, hogyha egy dolgot, hogy is mondjam, tehát, hogy a szakmai tisztességnek, vagy a tűzoltás étoszából egyetlen egy dolgot tiszteletben tartani, hogy egy tűzoltásra szolgáló eszközben egy kiemelten gyúlékony anyagot tárol, és hétről hétről növekszik ezeknek a poroltóknak a száma. Hát ez valami fantasztikus. Tehát a hatalomnak ez a fajta végtelenül korrupció, pumpáló, debilizáló hatása, és a legaljasabb és legsúgyibb hatalommal való visszaélésnek. Ez a fajta elképesztően szórakoztató bemutatás, ahol végül nevetsz, de nagyon fáj is, hogy nevetsz, de azért mégis nevetsz, és utána még meg tudja tromfolni, vagy rá tud még egy szintet rakni, ezt én teljes szívből ajánlom ezt a filmet.
Igen.
Ez egy gyönyörű, gyönyörű csodálatos film.
Nekem még az izé jutott, bocsánat, ne haragudj, a Dr. Strangelove jutott most eszembe, hogy beszéltünk róla, mint ilyen szatirikus, hangvételű, nagyon gyilkos, humorú, és ilyen pusztítva teljesen inkompetens, hatalomban lévő figurákat ilyen ringlispilszerűen felmutató.
Így van. És milyen gyönyörű, hogy tulajdonképpen a nukleáris töltetek felett rendelkező háborús szobában pszichológiai csapdahelyzet alatt lévő férfiak, és egy Kecskemét külsői ládagyárban ugyanaz a fajta hatalmi dinamika zajlik, és ugyan a karaktert és az etikát teljesen alásó, korrumpáló hatás mutatkozik meg mindkét helyzetben.
Nekem nagyon tetszett a zenéje, az egészséges erotikának, a egyszerű dobgép, szerintem az végülis dobgép elállított pötyögés végig, szerintem nagyszerű volt.
És ezt a Tímár veszi föl?
Igen, a Tímár csinálta. Ő forgatókönyvíró, rendező, zene, mindenő. Szerintem ő építette a ládakészítő üzemet is.
És ezzel rá is térhetnénk szerintem az utolsó filmünkre, amit én választottam, és be kell valljam, hogy én ezt így kiszúrtam egy magyar filmes listában, tehát nem úgy választottam, hogy ez egy régi ismerős lenne, úgyhogy úgy ajánlottam a kedves kollégáknak is, hogy az ajánlás pillanatában még én magam sem láttam, és utána ezt a film nézése során tulajdonképpen 5 percenként írtam felül, hogy mennyire jó és mennyire rossz döntés volt ez. Vajda Péternek, aki egyébként számomra ismeretlen rendező volt, hason nevű költő ugrik be először, de ő egyébként később inkább operatőrként tevékenykedett, de azért volt pár rendezése. 1990-es Itt a Szabadság című filmjéről van szó, ami egyébként, amennyire tudom, Vajda Péternek az első filmje, vagy első nagy játékfilmje, és 20 éves korában rendezte ezt a filmet. Ami tulajdonképpen egy, mondhatnánk, egy sok statisztát felvonultató kamara dráma valahol. Kopa Imre, egy tulajdonképpen szobafestő tanár. Film nyitó jelenetében szerintem az nekem az egyik legabszurdabb film jelenet valaha, amikor 30 szobafestő tanuló beatzenére létrán táncol. Már csak szerintem ezért önmagában véve érdemes megnézni ezt a filmet, legalábbis az első 5 percét mindenképpen. Igen. Szóval Kopa úr egy ilyen kétes megbízást teljesíteni indul Bécsbe. 90-es a film, hogy most ez pontosan mikor játszódik, 89-ben, 90-ben, 91-ben, valahol itt, amikor roham tempóban és pánikszerűen Magyarország megrohant a Bécset és az árubőséget és a kapitalizmus ígéretét, a szabadság ígéretét. Szóval Kopa úr beugrik a Zsiguliba, és 3 kétes külsejű és belsejű társával ezt a kenyérbélben kicsempészett valután mindenféle elektronikai eszközöket akarnak vásárolni Stoll Bucitól. Egy pánikszerűen túldépesített elektronikai üzletben, és aztán valahogy semmi sem úgy történik Bécsben, ahogy az el volt tervezve. A főszereplőkről Kopa Imrét, Andorai Péter, a John Cleese hasonmás verseny kerületi győztese alakítja. Figaro, Fábri Sándor, az ifjú Fábri Sándor,
Figaro,
aki szerintem, hát ezt nem tudom megerősíteni, mert bármennyire próbáltam utánolvasni a filmnek, nagyon minimális információt találtam róla, de szerintem improvizálta a szövegeinek a 98%-át. Karcsi bácsi szerepében Lővi Károly, aki...
Nekem ő volt a kedvencem.
Egyszerűen fantasztikus. Lövi Károlyról megtaláltam, hogy egyébként egy orvos és író, azt hiszem erdélyi származású, és nem igazán voltak neki filmszerepei, sem másmilyen színészi szerepei, de az ő karaktere és az ő orgánuma, az pedig megint csak, hát vagy is mondjam, valami frenetikus, aki nem érti, hogy miért ez az egész rendszerváltás, miért nem volt jó nektek, és hogy higgyétek el, hogy az sem lesz jó. Figaro pedig egy ilyen nagyvilági, de igazán kis stílű kretén, aljas bűnözőt alakít.
De a kretén, ez egy jó szó.
De beszél németül.
De beszél németül.
3 szót.
3 szót, és ezzel egy folyékony beszélgetést lefolytat a leptemeik bécsi piacon.
Ein Zucén. Ein Zuzwölf.
Ein Zucén. Ein Zuzwölf. Tehát ő bármit lealkult bárhova. Igen. És emellett pedig Sanyika, a negyedik utitársuk, akinek szintén csodálatos pillanatai vannak, őt Varga Sándor alakítja. Tehát ez a négyesünk, aki a Zsiguliban elindul kalandjaira, és hát minden ember fölött és ember alatti tapasztalatban részük lesz, amit ez a rendszerváltás korabeli Bécs, illetőleg a Budapest-Bécsi autópálya vagy autóút nyújtani tud. Úgyhogy ezen intro után megkérdeznélek titeket is, hogy milyen benyomásokat, milyen érzéseket és gondolatokat váltott ki belőletek ez a film.
Hát én azt hiszem, hogy ez volt a leginkább rendszerváltáshoz kapcsolódó filmünk a 4-ből, úgyhogy így az utolsó filmként el is érkeztünk a csúcspontjára lényegében ennek a témának. Egyrésztről hihetetlenül autentikus ez az egész atmoszféra, amit áraszt magából. A karakterek
az a sikuli. Azok az azok azok
a matricával.
A zászlók.
És a kis zászlókkal.
Azok az élethelyzetek, amik bekeverednek már a határon.
Igen.
Az az egész rémálom, ami gyakorlatilag, tehát hogy annyira nyomasztó.
Igen.
Nagyon rég láttam ilyen nyomasztó filmet.
És nagyon nyomasztó.
És igazából nem a, tehát hogy, vagy hogy mondjam, szóval vannak azok a filmek, amik direkt így ráutaznak arra, hogy mi most csinálunk egy nyomorpornót, és akkor neked 90 plusz percig azt kell nézned, hogy valaki szenved, és milyen rossz neki.
Igen.
De itt valójában olyan hétköznapi szituációk vannak ábrázolva, mint hogy egy határátkelés, ami mondjuk a Schengeni övezetben már ismeretlen tényező volt, viszont most megint ismerőssé vált, vagy karácsonyi bevásárlás Bécsben, vagy csak egy karácsonyi vásár Bécsben, ami ugye képeslapokról, meg Google stock fotókról nagyon szépen köszön vissza, de a valóságban az egy rémálom. És szóval, hogy ilyen hétköznapi szituációk, amik így velőtrázóan nyomasztóakká válnak, még csak így nézve is, és plusz erre még rátelepszik ez az ótvaros 90-es évek hangulat, vagy hát 80-es, 90-es évek forduló, de összességében nekem arra futott ki a film, hogy oké, kinyitottunk, itt a szabadság, itt a nyugat, lehet menni, de kint legalább olyan borzasztó. Vagy másként borzasztó, vagy nem tudom, szóval, hogy egy ilyen pokoljárás.
Abszolút.
Én annyira vártam, hogy hazaérjen a főszereplőnk, hogy így vártam volna egy feloldozást a végén, hogy így befekszik az ágyába, és akkor alszik egy jót. Meglátjuk, majd meglátjátok, ha megnézitek, hogy
hova is érkezünk.
Hova érkezünk,
mert megérkezünk valahova.
Igen.
Az a jelenet is egyébként. Hát azt már tényleg ne spoilerezzük az
átjelentőt. Úgyhogy én továbbadom a szót, de még csak annyit, hogy nem érdemes szabadkoznod, mert önmagában szerintem ez egy kiváló film. A technikai megvalósítása az hagy némi kívánnivalót maga
után. Elképesztően alacsony költségvetés, az látszik.
Úgyhogy nagyon rossz minőségű felvételeket láthatunk, de tartalmában szerintem mindenképp érdemes arra, és ráadásul lehetett volna még rengeteg más filmet választani a korszakból, amik legalább annyira megérdemelnék, hogy beszéljünk róluk. Mi most random ezt a négy filmet választottuk.
Például lehetett, hogy gondolkodtam a Sose halunk megen, de én nem szerettem a Sose halunk meget, mert 16 évesen láttam, amikor én is egy fürdőgós, szemüveges, szerencsétlen voltam, és én nem akarok fejlődni Ondét.
Hát meg a roncs film is egy ilyen...
Az ott a rémában, hogy vannak azzal kapcsolatban, hogy egy fülkés kocsiban valaki szexuálisan zaklat. Egy unatkozó nő az elaludt férjével egy szexuálisan zaklat.
De rossz is lenne.
Na, de én még a benyomásaitokra, Bence, Csabi, kíváncsi vagyok.
Csabi, Aus Wien.
Milyen érzés volt ezt a Bécset látnod?
Hát tényleg, most ez kézenfekvő.
Igen, neked most nagyon.
Én könnyebben jutottam ki. Nem hoztam ki illegális mennyiségű valutát.
Pedig nagyon sokra vinnéd hát ott a forintunkat.
Én is ezt mondanám, hogy kivágjuk, Csabi. Mennyi van most?
És hogy váltottad? 10-1-be?
És nekem nem telik zsigulira. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért azóta Bécs és Budapest is jobban néz ki, mint ahogy a filmek kinézhet. De szóval, hogy igen, ez az életérzés. Ugye akkora feszültség van a filmben igazából, addig, amíg kijutnak Ausztriába, hogy tényleg az ember ugye...
És azt hiszed, hogy ott jobb lesz, ugye? Tehát hogy mi szeretnénk, hogy megérkezzenek, de egyre lejjebb kerülnek.
Ugye annyira izgul a főhősünk például, hogy mint a... Sejtett, hogy fusizni mennek ide, tényleg, mint a legalább drogkereskedelemről lenne szó, vagy valamilyen nagyon brutális dologról, miközben valami kistídű vállalkozónak vesz számítógép alkatrészeket, meg egy Ferrero Rocher.
Viszont nevet, mint egy ilyen varázsszót dobálják, hogy a Cselényinek a szállítmány.
Még mutatja az elején is, hogy a Cselényi az nem ver át. Csak hogyha te átvered, akkor kinyír egy monitorért. Ha nem hozod el neki Bécsből.
Gyönyörű volt ugye ez a kis stíluség, ugye, hogy nix Deutsch mindenki a izén kívül, a Fabrin kívül, a Figaro, aki tud három szót, és ugye a forintot először Ruber, és Ruberről Schilligre váltja, mert ő nagy játékos.
Nyernek is rajta, nyernek valami rajta. Egy kilót vagy mennyi.
Abszolút, 1000 forinttal bejebb vannak, hogy valami ilyesmi. Talán amit a filmmel kapcsolatban itt tudok negatívat mondani, hogy nekem így progresszíven kevésbé élvezhetővé válik. Végén lévő jelenetek nem teljesen... Én értem, hogy mit akarnak kihozni belőle, csak számomra már vontatottá válik. A kedvenc jeleneteim, amikor négyen vannak a ladában, mert hát, ott gyönyörű ilyen dolgok hangzanak el. Szóval ugye a Figaro és Karcsi bácsi, ugye tényleg egyszer fel is írtam ilyen aranyköpéseket, ugye a Karcsi bácsi igazi egalitárius rendszert akar, és ezért kommunistázza őt.
Ha ugye kellő, ezt fegyverrel is kikényszeríti.
És akkor ugye hogy mi, és miért a kommunista vagy? És azt, hogy a kommunisták szeretnének, nem azt, hogy ő ember, ő nem kommunista, ő ember. Igen. A kommunisták szeretnének emberek lenni, de nem tudnak emberek lenni. Ugye ez a különbség ő közte és a kommunisták között. A lényeg az, hogy én azt nagyon élveztem ott azokat a gyönyörű aranymondatokat. És jól hallotta, hogy egy ponton a Fábri azt üvölti ki valakinek, hogy fideszes b***i.
Igen. Igen, a szembe jön, a szembe jön. Menjél balra magadnak. Ugye ez is.
De ugye nem ők jönnek szemben, hanem már ők mennek szembe a forgalomban, de azért leüvölt mindenkit.
Balra magadnak, fideszes buzi, annyira jó.
Ezt ebből csináljunk egy cube-ot szerintem.
Igen. De sikerül visszamennek a helyükre, és így ugye a nagy tömeg miatt valamelyik mondja, hogy mi ez, Ázsia vagy Afrika, és így Ázsia, Afrika, semmi, vérmagyar. Igen. Ezek mi vagyunk, ne keres máshol.
Elképesztően tömény az, tehát tényleg azt az autóutat azt érdemes megnézni, és ahogy Kopa Imre arcát nézzük tulajdonképpen majdnem végig, aki feszül, ahogy mondjátok ezen. Tehát ő nem fusizott még nagyon, tehát hogy látszik, hogy ő ebben tapasztalatlan.
Hát egy tanárember, tényleg egy pedagógus.
Igen, egy szakmunkás képzőben egy tanárember, ő nincs erre felkészülve, és annyira feszül, hogy most akkor neki is legyen valami, és közben mellette mennek a háttérben ezek a fantasztikus beszélgetések.
Hát meg övé az autó, ő viszi ki az egészet, tehát hogy minden az ő vállán van. Ez a három...
Ők teljes potyautasok, és hogy van itt egy nagyon érdekes dinamika a Kopa Imre és az utitársai között, mert Kopa Imre tényleg egy felelősségteljes ember, tehát hogy ő nem dubajozni megy.
Nem.
Aztán lehet, hogy végül kicsit ugye hol köti, azt most ne pedzegessük, de alapján ő nem dubajozni indul el, ő egy felelősségteljes ember, és ő még ezekért a söpredék utitársaiért is felelősséget vállal, és amikor az áruházban megbeszélik, hogy óra egészkor találkoznak a bejárat előtt, akkor ő ezt lelkiismeretesen megpróbálja teljesíteni. Ez más kérdés, hogy őt mindenki átbassza. Ő belőle mindenki hasznot húz, de közben, amikor kell, akkor Figaro, meg Karcsi bácsi, meg még Sanyika is tanácsad, még az utolsó debil Sanyika is megmondja, hogy melyik mikrót vegye meg, mert ő azt jobban tudja.
Azt nem, hogy a Sanyót vegye.
A Sanyót.
Sanyikától.
Igen. Abszolút. Hitacsit vegye, ilyet vettem már, ez borzasztó.
Tehát egy igazi drámai hős Kopa Imre, aki még valahol valami erkölcsi iránytűje van, és próbál aszerint ezekben az emberi kapcsolatokban, a társadalom elvárásai, a cselényi elvárásai között valahogy hazaérni, még vinni egy kis szuvenyírt az asszonynak, mert a köldit még rájusozzák az akciósat.
Igen. Ami ingyen van, de
tényleg volt, van egy ilyen nagyon rövid kis kép, amikor ugye fölemeli a Ferrero Rossét, és én lehet, hogy túl sokat látok bele, hogy tényleg, de hogy meg kell fontolnia, hogy beleférje az, hogy vissza a feleségének, vagy annyira határon van azzal kapcsolatban, hogy mennyit költhet végül is magára.
Szerintem ez nem belelátás, én ezt egyezetben így értettem, ezt a jelenetet.
Egyrészt, másrészt meg az a túlkínálat, amivel ott találkozik a plázában, hogy annyi mindent vehetne, hogy már nem tudja, hogy mit vegyen, mert nyilván arra nincs pénz, hogy mindenből vegyen.
Teljes egyet. Ideg állapotba kerül,
úgyhogy,
úgy kapaszkodik abba a bevásárlókocsiba, hogy látszik,
és
hogy...
És akkor végül is vesz, mit tudom, egy kormány melegítőt, vagy minek hívják ezt az autójára.
Mert vagyok galériához.
Mert hogy azt így nagyjából tudja, hogy az mi, és hogy az úgy valószínűleg nem is egy drága dolog, és akkor abban megveszi az egyik fajtát, meg a mikrohullámot, és akkor de az, hogy ananász, meg Ferrero Rosé, hát az...
És anyuka banánnal ott az háttérben.
Az így baromság is, meg drága is, tehát akkor inkább viszem az ingyenes parfümöt, ami egyébként nem tudom...
900 silinget
azért ott kell hagyni, érte, mert a parfüm ingyen van, de az ajándékszappan hozzá, már az már 900 silinget.
Őt cseszi le a repis lány, hogy így, ne legyen értetlen, még vásárolni se tud, jó? Hát még az akciót se érti. Nem tud fogyasztani, még Imre erre nincs felkészülve.
Érd már meg, hogy akarunk átverni.
Igen.
Ez egy másik újfajta átverés, mint amivel otthon eddig találkoztál.
Igen. Ha már a zenénél vagy, az Andodromnak a fantasztikus igen. zenét, ezt meg kell
említeni. A Dés és az Andodromnak
ami egy zseniális kombináció. Tehát...
Az olyan atmoszféra, igen. Ami ti sokat beszéltetek, most már itt, ezt kiveséztük, ezt a zseniális zsigulis jelenetet, ahogy ott jutnak át a határon, de hogy maga Bécs, hogy mennyire nincs benne ebben a filmben Bécs. Tehát, hogy így tényleg igaziból maga a kamera is, tehát, hogy amit mondtatok, hogy nagyon ilyen házi barkács hangulat, tehát tényleg, mintha ilyen home videót abszolút. Néznénk, tehát, mintha Sanyikának a vállán lenne egy ilyen kézikamera, amit ő valamikor ott még korábban vett, és mintha a saját felvételt is.
És néha véletlenül a lábukat veszi, tehát, hogy Sanyika nem egy operatőr.
Igen, és így volt olyan pont a filmben, amikor így elgondolkoztam rajta, hogy így hogy tudták ezt leforgatni, tehát, hogy nem lépett oda hozzájuk valami osztrák autoritás ott Bécsből, hogy bocsi is rácok, mit szerencsétlenkedtek ti ezzel a kamerával, tehát hogy így ti most egy stáb vagytok, vagy mi, tehát annyira amatőrnek hat az összes jelenet, és hogy Bécsből gyakorlatilag semmit se látsz. Látod a bekötő utat, ami most is nagyjából ugyanúgy néz ki, ahogy így mész le az autópályáról.
Meg ott valami Apollo színház, vagy mozi van, ami még így beazonosítható.
Igen.
Akkor, de hát az...
Igen. De így megjelennek, hogy Urániában nem is voltál, hát ott el kell menni az Urániába, de hogy nem
mondja Figaro. A világlátott Figaro, aki azt mondja Karcsi bácsinak, hogy hát már te se úgy nézel ki, mint az Alain Delon.
Alain Delone. Deloné.
Hát igen, valószínűleg a forgatási engedélyek miatt ennyire klausztrofóbba helyezett. De ez tökéletesen jól működik, szóval hogyha a kényszert fordították át itt előnyé, akkor az egy nagyszerű megoldás volt.
Igen, és hát gyakorlatilag igen, itt az abszolút átfolyik a film a valóságba, pontosan ahogy mondod, hogy valószínűleg tényleg nem volt sokkal több mozgásterük, hogy bejussanak mondjuk egy Schönbrunnba, vagy hogy levehessék az adventi vásárt, mint hogyha ilyen karácsonyi hangulat lenne, itt-ott fel vannak a fák Bécsben díszítve ilyen fényfüzérekkel. Az, hát
végig karácsony van.
Karácsonyi nagy bevásárlás. De hogy ezt is csak ilyen mintha kapod meg, mert látsz egy szupermarketet, látod azt a boltot, ahol ugye át kell venni az árut, látod az éjszakai ilyen alvilágnak a különböző részeit, látsz egy ilyen lacikonyhát, vagy giroszost, ahol ugye bezabál a főhősünk, a kopa.
Azt külön ki kell rakni YouTube-ra, hogy Andorai Péter 10 percen keresztül kolbászokat eszik.
Igen, és közben amennyire én be tudtam azonosítani, ez valami nyerőgépnek a zenéje van alá bevágva, vagy
valamilyen karneváli szarság, vagy igen, egy nyerőgép.
De egy ilyen nyomasztóan ismétlődő furcsa igen. ilyen gépzene, vagy géphang.
De hogy össze megvan valahogy komponálva egy ilyen keringő, egy ilyen háromnegyedes keringő ritmusra, igen. tehát én biztos vagyok majdnem, hogy az a Désnek a igen. szüleménye lehet az a betét. Tehát nagyon-nagyon atmoszférikusak a zeneszámuk, és az Andodrom pedig szerintem kifejezetten nekem tulajdonképpen az Andodrom zeneszámai adják az egyetlen ablakot, vagy valahogy egy ilyen reménysugarat, vagy egy ilyen friss levegőt, vagy most, hogyha egy túl, vagy merészen azt mondom, akár még ilyen megváltást ennek a filmnek, mert azon kívül az egész az rettenetesen nyomasztó és klausztrofób a kamerakezeléstől a cselekményen keresztül minden.
Igen.
Ja, akartál a zenéről.
Ez kapcsolódik is pont ide, igen, ehhez az androdomos részhez, hogy tényleg ez a roma ábrázolás nincsen úgy a filmben, vagy talán egyik másik ügyeskedőt ott, mint hogyha egyik másik szereplő roma lenne, de hogy ez sincs úgy kimondva, hogy ki az, ki nem. De hogy így ezt is így a Kádár korszaknak, vagy a rendszerváltásnak hozzá lehet kötni a sztoriájhoz, hogy ugye csak azokkal nem foglalkoztak már megint, akikkel kellett volna, tehát hogy a romák végig egy periférián lévő, többszörösen megbélyegzett és kiközösített az államhatalom által rendszer szinten hátrányosan megkülönböztetett réteg voltak. Ugye a kóbor cigányoknak az erőszakos letelepítése, mint egy ilyen rákosista projekt, hogy ők személyi igazol sem kaphatnak, mert nem emberek, addig, amíg nem viselkednek úgy, ahogy azt a hatalom értelmezni tudja. Ugye minden a nagy kommunista erkölcsnek a védelmében és a normák betartása érdekében történik.
Tehát kaptak csak egy másfajta igazolványt.
Hát külön, tehát hogy ők ilyen megkülönböztetett és megbélyegzett állampolgárok voltak. Ugye ezek a drasztikus és erőszakos ilyen tisztítások, ugye hogy ők büdösek, koszosak, meg kell őket kopaszra kell őket nyírni, az egész cigány telepet le kell ugye dózerolni, tehát hogy ezek az erőszakos romboló cselekedetek, amik már a Kádár korszak idején is ugyanúgy zajlanak, tehát hogy ahogy például a vidéki nagyvárosokban nagyon sok helyen cigány telepeket felszámolnak ilyen falu rombolós módszerrel, hogy jön a buldózer és eldarálja az egészet, és akkor mindenki szalad, amerre lát, és nincs kérdés, tehát hogy cigánynak lenni, vagy romának lenni ebben az időszakban borzasztó volt. Maga ez az egész cigánybűnözés kifejezés, amit mi most itt a szélsőjobbnak a szájából hallunk, az akkor államilag bevett, és tényleg az akkori rendőrségnek a szaknyelvében alkalmazott fogalom volt, hogy a cigánybűnözők. És akkor, hogy azoktól, tehát hogyha már szembe jön veled egy cigány, akkor mire kell ügyelned? Tehát, hogy hova fog nyúlni, hogyan fog téged megtámadni, hogy próbál téged majd behúzni, ez az öt pont, lépjél le onnan.
Tehát, hogy... Hát egyébként a mai szélsőjobb erre a szakzsargonra hivatkozva állítja azt, hogy ez egy bevett kriminológiai
Pontosan, és jogosan, és ez az megint egy kibeszéletlen folytonosság valóban ebben az összefüggésben, és hogy az Androdrom, meg az, hogy ez a Kopa Imrének a sorsa gyakorlatilag egyfajta igen ilyen feloldást kap, vagy ilyen felmentést ezáltal a zene által, vagy valamiféle enyhületet, vagy legalább úgy jobban a helyére kerül, az szerintem egy óriási teljesítmény ennek a filmnek.
És hát a katartikus ponton megszólaló cigány himnusz, ami szintén valahogy még jobban ráerősít erre az összefüggésre, amit te mondtál, az szerintem sokat.
Igen,
hát jelentett.
Meg az, amit mondtál, az egy jó mankó ahhoz, hogyha valaki megnézi ezután a filmet, és akkor eljut az utolsó, nem tudom, negyed óra, 20 percig, akkor a hazatérést már egy más szemmel hát láthatja.
Úgyhogy ez tényleg egy elképesztő hozzáadás így a filmhez, vagy ilyen zenei szinten, de egy nagyon mély rétege az egész alkotásnak.
És hogy kicsit adja vagy pillanatra a dolgot, ebben a filmben látható minden idők legjobb Vajda kabátja is.
Igen.
Azt hiszem, hogy ezzel a filmes kalandozásainknak a végére érkeztünk, úgyhogy az Erdőkapitányától és a Macskafogótól hosszú utat bejárva elérkeztünk rendszerváltás infernójába, és ebben a pokolban, ennek a pokol tüzeiben megégetve magunkat most egy kis letargiában, ám de egy nagy tudásoknak és felismeréseknek a birtokában köszönünk el tőletek a rendszerváltás kultúrájának tárgyalása végén.
Ez a műsorprojekt együttműködésben készült az első pesti egyetemi rádióval.
A tartalma nem feltétlenül tükrözi a rádió szerkesztőségének a véleményét, de nem is kell neki. Mindenkinek az önálló és olykor kritikus gondolatai egyaránt fontosak és érdekesek lehetnek, feltéve ha azok korrekt formában fogalmazódnak meg. Mint szokás mondani, a hír szent, a vélemény és a stílus szabad. Az Eper Rádióban szeretnénk felvételi és publikációs lehetőséget adni mindazoknak, akikkel értékrendünk és törekvéseink racionális mértékben egyeznek. Legyen hangja a hangtalanoknak. Köszönjük a bizalmat!